Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Gyakran vetődik fel, hogy a GDP az egy nagyon rossz mutatója a gazdaság teljesítményének, és hogy kellene valami alternatív mutatót találni. Kántor Bandi barátom javasolta ezt a témát, ő meg van győződve róla, hogy jó lenne egy alternatív mutató. Én ezt nem tartom annyira jó ötletnek. Ezt a kérdést vitattuk meg, illetve azt, hogy egyáltalán hogyan mérjük a GDP-t, mi az, ami magába foglal, és mi az, amit nem, de kellene. Erről fog szólni ez az epizód.
Pogácsa Zolival, aki itt van, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
És velem Kántor Endrével, és annyit foglalkoztunk mostanában azzal, hogy bizonyos országoknak milyen a teljesítménye különböző aspektusokból. Néztük például, hogy a felzárkózó Európai Uniós országok, illetve régiós országok hogy állnak GDP tekintetében, és felmerült, hogy foglalkozzunk ezzel a mutatóval, mert hogy a GDP az egy ilyen etalon mutató lett, ugye ez a gross domestic product, a bruttó hazai termék, ez ugye egy bizonyos területet, általában leginkább országot jelöl a közgazdaságtan mai állása szerint, és az ilyen adott idő alatt, ami, hogyha nem mondjuk ki, hogy mennyi, akkor az egy év szokott lenni, ennek az országnak a gazdasági termelésének a mérőszáma, és akkor ebből számolnak ugye egy főre jutó GDP-t, és azt nézik gyakran, hogy az ebben az országban élőknek az átlagos életszínvonalának ez egy ilyen mérőszáma. És hát azt mindannyian tudjuk, hogy, vagy legalábbis én így gondolom, remélem, hogy te is, Zoli, hogy azért ez egy merő leegyszerűsítés, hogy a GDP-vel mérjük azt, hogy milyen egy ország lakosának, vagy lakosságának a fejlettségi vagy gazdasági szintje.
Igen, hát ugye ennek az a története, hogy a GDP-t, mint mutatót, azt egy Simon Kuznets nevű orosz származású amerikai közgazdász találta ki. Kifejezetten az 1930-as évek Roosevelt-féle New Deal-jére, ugye itt adta az a történet, hogy a 29-es világválság után Franklin Delano Roosevelt úgy döntött, hogy egy ilyen kormányzati keresletélénkítő programot csinál, ahol, hát ugye ez híres, hogy ott fölépítették a Hoover gátat, meg mindenfajta ilyen autópályákat, vasutakat, tehát tipikusan ilyen nagy projekteket csináltak állami újraelosztásból, hogy ugye fölvegyék azokat az embereket, akik munkanélkül voltak. Ha valaki ott látja a 30-as éveknek az amerikai képeit, akkor azt látja, hogy ilyen szendvics emberek mászkálnak, az amerikaiak majd harmada munkanélkül volt. A szendvics ember az azt jelentette, hogy magára kiírta egy nagy karton papírra, hogy munkát keresek, ilyen és ilyen végzettségem van. És ilyen emberek sétáltak az utcán tömegével, hogy szerettek volna munkához jutni. Nekem a kedvenc képem a 30-as évekből, hogy a New Yorki Central Parkban ilyen bádogváros volt, tehát ott, ahol ma futkároznak ezek a menedzserek, tó van, meg park, ott ilyen favellák álltak, és a nyomorgó emberek laktak ott. Leveses konyhákon élt az emberek nagy része, tehát egy nagyon-nagyon nagy baj volt, és ugye nem akart magától helyre jönni a gazdaság, és akkor az állam elkezdte pumpálni a pénzt, hát tipikusan ilyen nagy projektekbe, bár voltak kis projektek is, amikor erről olvastam, a legviccesebb az volt, amikor kiderült, hogy az amerikai állam hát ilyen komédieneket is fizetett, ilyen stand-up komédieneket, tehát kicsit olyan, mintha ma a Duma színházat az állam megfizetné, hogy javítsa a kedélyt, hogy menjenek Amerika szerte, és javítsák a kedélyt. Nyilván nem ettől moccant meg a gazdaság, hanem a nagy projektektől, de hogy kellett valami, amivel mérjük, hogy mi ennek a hatása, mert ugye hát nem mindenki szerette, hogy az állam ennyi pénzt pumpál, ugye Amerikában nagyon sokan vannak, és nagyon erős a hangjuk, akik azt gondolják, hogy egyáltalán semmi szerepe nincs az államnak a gazdaságban, és hogy a Roosevelték be tudják mutatni, hogy igenis megmoccantja a gazdaságot, hogyha az állam pénzt pumpál abba, igenis ki lehet jönni a recesszióból, nőni fog a kibocsátás, fölvesznek embereket, stb. Ehhez kellett egy mutató, mert ugye az input mutató az az volt, hogy bepumpálom a pénzt a gazdaságba, de valahogy meg kellett győzni az embereket egy output mutatóval, hogy ennek van hatása, és tulajdonképpen akkor dolgozták ki ezt a GDP mutatót, ami ugye hát nem más, mint a cégek hozzáadott értékének az összege. Tehát, hogy ezt nagyon egyszerűen úgy kell elképzelni, hogy minden cégnek ugye az árbevételéből kivonjuk az anyagi inputokat, tehát, hogy az a különbözet, amit ugye ő tesz hozzá a gazdasághoz, azért kell kivonni az inputokat, mert ha nem vonnánk ki, akkor ugye kétszer számolnánk, mert mindenkinek a beszállítóját, meg a beszállítóját is kétszer számolnánk bele a történetbe, ezért csak azt a részt kell beleszámolni, ami az ő eredményéből kivonva az inputok, és akkor ugye csak azokat a hozzájárulásokat adjuk össze, amiket az egyes cégek adnak hozzá a gazdasághoz, és ha ezeket összeadjuk, akkor ebből lesz a GDP, tehát tulajdonképpen ez egy kibocsátás mutató, a hozzáadott érték mutató tulajdonképpen az egyes cégek hozzáadott értékeinek egy agregát mutatója, és az az érdekes az egészben, hogy amikor Simon Kuznets megalkotta ezt a mutatót, ő maga figyelmeztetett arra, hogy ez nem egy életminőség mutató, mondta az újságíróknak, hogy ne kezdjék el úgy használni, mint hogyha ez egy életminőség mutató lenne, ez egy kibocsátás mutató, az ezt méri. Természetesen az első pillanattól kezdve az újságírók elkezdték életminőség mutatónak használni, annak ellen, hogy maga a megalkotója is azt mondta, hogy ne erre használja.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Akkor ez is a gonosz újságíróknak a hibája, hogy egy elterjedt világszinten, és mindenki erre használja?
Nem, én valahol megéltem az újságírókat, mert hát ugye ők meg nagyon szerettek volna végre egy olyan mutatót, ahol össze lehet hasonlítani országokat, államokat, USA-n belül, stb. Valahogy van köze persze az életminőséghez, tehát hogy azt sem mondhatnánk, hogy nincs köze, hiszen hogyha ugye többet bocsát ki egy ország, akkor többet is engedhet meg magának, tehát többet tud finanszírozni abból, amit megtermel. Ugye könnyű belátni, a kedvenc példám az szokott lenni, hogy mondjuk vegyük Boszniát a boszniai háború után, ott ugye nagyon-nagyon-nagyon alacsony a GDP, mert hogy nem termelnek a cégek. Ez azt jelenti, hogy a háború miatt szétlötték a cégeket, az emberek nem mennek be dolgozni, férfiak egy része meghalt, stb., de hogy egyszerűen a GDP nagyon alacsony hirtelen, tehát nagyon zuhan a GDP, mert nincs kibocsátás. Ez nem azt jelenti, hogy akkor Boszniának a potenciálja az szintén ekkora, mert utána, hogyha elkezdik, vagy az életminősége feltétlenül ilyen, mert hogyha elkezdik ugye újraindítani ezeket a cégeket, akkor meg hirtelen nagyot szokott korrigálni ez a mutató, és akkor Bosznia visszaáll a hosszú távú trendvonalra. Tehát, hogy mi van egy országban, az nem feltétlenül ugyanaz, mint az a mutató, hogy mennyi a kibocsátása egy országnak, de azért a kettő között van összekötés. Tehát se azt nem mondanám, hogy ez determinisztikus viszony, hogy a nagyobb GDP az nagyobb, jobb életminőség feltétlenül, de azt sem mondanám, hogy teljesen random, tehát nyilván azt se gondoljuk, hogy semmifajta különbség nincsen a kibocsátás és az életminőség között, azaz, hogy mondjuk egy nagyon magas GDP országban nagyon szar az életminőség, és egy nagyon, nagyon alacsony GDP országban meg nagyon jó, ilyen nem nagyon szokott lenni. Ez egy úgynevezett sztohasztikus mutató, tehát, hogy valamilyen köze van hozzá, de ez nem egy determinisztikus, ez nem egy abszolút viszony. Egy csomó minden más is meghatározza természetesen az életminőséget, hát leginkább az, hogy mire költjük. De még mielőtt ide eljutunk, ugye egy másik szerző, aki írt könyvet a GDP-ről, az nem más, mint a Marianna Mazzucato, aki egy olasz-amerikai közgazdász, és ő meg azt mutatta be, hogy írtozatosan nagy bajok vannak azzal, hogy hogyan mérjük a GDP-t. Tehát, hogy nem csak az a bajunk, hogy mit mérünk vele, hanem azok a módszertanok, amikkel mérjük a GDP-t, azokban rendkívüli nagy problémák vannak. Mondok néhányat, hogyha gondolod, vagy a szünet után is mondhatom.
Szerintem a szünet után folytassuk, mert akkor jobban ki tudjuk ezt bontani. Ugye az az érdekesség ugye a GDP-vel kapcsolatban, hogy ahogy mondtad, egy sztohasztikus mutató, de közben pedig egy etalon mutató lett. Tehát az első dolog, amit meg szoktak nézni egy ország teljesítménye kapcsán, az a GDP, és akkor esetleg még azt mondják, hogy oké, mi a nominális és mi a reál GDP, inflációs hatások, stb. És esetleg még a GNI-t teszik hozzá, ugye, vagy bocsánat, a GNP-t teszik hozzá, ugye a Gross National Productot, de szerintem beszéljük meg ezeket a szünet után.
Jó, jó.
A GDP-ről, illetve arról beszélgetünk, hogy hogyan is lehet mérni valójában egy ország és a társadalomnak a gazdasági teljesítményét, és azt, hogy ez mennyire alkalmasak arra ezek a mérők, ezek a mutatók, hogy tényleg megállapítsuk, hogy milyen fejlett, vagy mennyire gazdag egy társadalom. És azt mondtad, hogy nem csak azzal van baj, hogy mit mérünk, például a GDP tekintetében, ahol ugye a nemzeti jövedelmet és teljesítményt méri, és átlagos életszínvonal mutatóként használjuk, nagyon leegyszerűsítve sajnos. Én azért mondom, hogy sajnos, mert szerintem nem annyira jó. És hát nyilvánvaló, hogyha mondjuk egy cég vagy a vállalatok megtermelnek valamit, és annak az értékét mutatja a GDP, akkor elvileg annak a piaci értéke az, amit el is költhetnek ezek a vállalatok, ezek a, akik, az emberek, akik élnek az országban. Tehát elvileg ez jó kéne, hogy legyen, de már ez is szerintem egy leegyszerűsítés.
Igen. Nem mutatja például azt, hogy ki fogja elkölteni, tehát az, hogy mondjuk megtermelünk bizonyos értéket, abból még nem következik, hogy az kinél landol. Tehát mondjuk milyen arányban lesz belőle bér, milyen arányban lesz belőle profit, ki rendelkezik afelett, ugye mekkora részét fogja az állam újraelosztani, mekkora részét hagyja a cégeknél, és hogy ki dönt arról, hogy mire költsék. Ez például nincs benne. A másik, ami nincs benne, és itt már mérési problémáink vannak, ugye ez a Marianna Mazzucato féle kritika, hogy a GDP mutatónál a kormányzat az egy az egyben, mint fogyasztó jelenik meg. Tehát itt ez egy government consumption nevű, kormányzati fogyasztás nevű komponens, és mindig azt feltételezi a GDP számítása, hogy a kormányzat semmi más nem csinál, mint fogyaszt. Ami hát teljesen abszurd, mert hogy, ugye gondoljunk bele, tegyük fel, hogy van egy állami egyetem, vagy egy állami vasúttársaság. Ugye ott azt feltételezzük, hogy ezek nem termelnek hozzáadott értéket, hanem ezek ugye, hogy Thatchert idézzük, az adófizetők pénzéből tartjuk el ezt az állami egyetemet és ezt az állami vasutat. Na most abban a pillanatban, hogy privatizáltuk ezt az egyetemet, vagy privatizáltuk ezt a vasutat, hirtelen elkezd GDP-t termelni. Ugyanaz az ember, ugyanabban az állásban ugyanazt csinálja, és egyik pillanatra a másikra, ugye ő hirtelen elkezd GDP-t termelni. Ez reális. Tehát, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy amikor az állami vasútvállalat elviszi A-ból B-be a termékeket vagy az embereket, akkor nem termel GDP-t. Vagy amikor egy állami iskolában, egy egyetemen, egy tanár képez embereket, akkor nem termel GDP-t. Ez nem így van. Az állam az ugyanúgy beszállítója a magángazdaságnak, ahogy ugye, mint más cégek, tehát mint a cégek. Tehát, hogy azt gondolni, hogy csak a magángazdaság termel GDP-t, az állam nem, az egy teljes félreértés. Az állam elképesztő mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a gazdaság tudjon működni, vagy nem. Ezt ugye mikor látjuk a legjobban? Akkor, amikor kijönnek ezek a versenyképességi listák, és akkor a versenyképességi listán az van, hogy hát egy ország nem versenyképes, mert rossz az infrastruktúra, rossz az oktatási rendszer, stb., akkor látjuk, hogy hát milyen elképesztően belejátszik abba, hogy a cégek tudnak-e versenyképesek lenni, vagy nem, hogy az állam az ugye mit szolgáltat, vagy nem szolgáltat. Tehát, hogy ez egy beszállítója a magángazdaságnak, ő képzi, egészségben tartja, közlekedteti, stb. A magángazdaság szereplőit. Tehát, hogy ez egy teljes félreértés, hogy a kormányzatot mindig fogyasztóként vesszük figyelembe.
Illetve hát van egy csomó probléma ezzel, hiszen vannak olyan cégek, amik kormányzati tulajdonban vannak, mégis cégként működnek, akkor torzíthat, és itt most nem gondolok semmilyen specifikus esetre, de képzeljünk el egy olyan országot, ahol mondjuk olyan jellegű egyenlőtlenségek vannak mondjuk iparágakon belül, vagy korrupció például, ahol mondjuk az építőipar mondjuk hozzászámít a GDP termeléshez, akkor is, hogyha annak az építőipari produktumnak, meg a beszállításnak a jelentős része, az mondjuk elkerül egy korrupt szervezetben, tehát beszámít a GDP-be, de nem kerül ki a gazdaságba az emberekhez. Jó.
Igen. A másik kritikája Mazzucatónak az egy ilyen feminista kritika, ami arról szól, hogy mondjuk a házi munka, az újratermelés munkája mennyire nincs benne a GDP-be. Ugye azt a példát hozza, hogyha te magad neveled a gyerekedet, magad pesztrágatod, főzöl neki kaját, tudom én, mit csinálsz, tehát hogy egy gyereknevelés, háztartás vivése, mint munka, akkor az nincs benne a GDP-ben. Ha ugyanezeket a feladatokat kiszervezed egy erre szakosodott professzionális embernek, ergo egy babysitternek, vagy egy szakácsnak, tehát hogy mondjuk megbízol valakit azzal, hogy babysitterje a gyerekedet, nem te vigyázol rá, vagy mondjuk rendelsz kaját az internetről, és nem te főzöl otthon, akkor ezek hirtelen részei lesznek a GDP-nek. És akkor azt mondja, hogy hát ez ugye valahogy nem stimmel, hiszen akkor ezek szerint a babysittelés munka, az angol tanítás munka, ha nem te végzed, ha nem te tanítod a gyerekedet, a főzés munka, ha nem te főzöl, de hogy ezek minden munkák, ha te magadnak csinálod. Hogy van ez? És ugye azt a példát hozza a Mazzucato, hogy ez olyan szinten inkonzisztencia a GDP mérésében, hogy például azt, hogy vannak, akik a saját lakásukban laknak, és vannak, akik nem, ez például figyelembe veszi a GDP. Mert hogy ugye az a problémánk, hogy vannak olyan országok, mint például Németország, ahol az emberek túlnyomó többsége az bérel lakást, és vannak olyan országok, Magyarország is ilyen, ahol az emberek többségének saját lakása van, akkor ugye a GDP statisztikák nem lennének összehasonlíthatók, mert ugye az egyik esetben GDP-nek számít a bérlés, a másik esetben nem számítan a GDP-nek a saját lakás tulajdonlása, ez nyilván olyan inkonzisztencia, amit valahogy ki kell ebből a rendszerből hozni, mert akkor nem összehasonlíthatók országok között a GDP adatok. Mit csinálnak? Ugye azt csinálják, hogy a bérlés árát implicite belevezetik a tulajdonlásba. Tehát azt mondják, hogy a tulajdonlás az annyival emeli a GDP-t, mint amennyibe kerülne bérelni egy lakást. Tehát ezt itt megoldották, ezt a problémát. Nem mondja Mazzucato, hogy ha ezt így meg lehet oldani, akkor meg lehet oldani azt is, hogy akkor a babysittelés árával kerüljön bele a GDP-be az, amikor te magad figyelsz a gyerekedre, meg az ételvásárlás árával kerüljön bele az, amikor te magad főzöl. Tehát, hogy ilyen, ez ugye rámutat arra, hogy milyen elképesztő inkonzisztenciák tudnak lenni a GDP számításában, és ez nem más, mint ideológia, tehát, hogy figyelmeztetnék arra, hogy ezek nem szakpolitikai problémák, ez egy kőkemény politikai gazdaságtani probléma, mert azt a döntést, hogy a lakástulajdonlást az bevesszük, mert azt problémának érezzük, de a nők házi munkáját, mert ezzel lássuk be, ennek a házi munkának messze túlnyomó többségét, erre empirikus kutatások vannak, nők végzik, a nők munkáját azt nem vesszük be, ezek politikai gazdaságtani döntések, ezek ideológiai kérdések, ebben semmifajta praktikus technokrata számítás nincsen.
Ez az úgynevezett láthatatlan munka, amiről beszélsz. Tényleg nagyon sokat kell vele foglalkozni, mert egy kimondottan egyenlőtlen szituáció, de mint kiderült, rengeteg ilyen van, és nekem az is kérdés, hogy például Magyarország egy speciális ország, de vannak még most ilyen országok itt a környéken, Lengyelország, Románia, ahol elképesztő mennyiségű munkaerő van külföldön. Ugye a GNP-t ezért szokták behozni, mert az például beleszámítja ezt, de hogy mennyivel jobb ez, na ezt beszéljük meg a szünet után. Tehát a GDP-ről indultunk ki, és itt az elmúlt blogban szóba került az, hogy oké, akkor nézzük a ugye végülis környezeti vagy geológiai határokkal rendelkező GDP-t, ami általában országokra mérnek, nézzük a GNP-t, ami inkább azt szokták mondani, hogy inkább egy ilyen politikai jellegű mutató, de ezt nem igazán értem, mert ezt olvastam róla. Minden esetre ez például a Gross National Productban benne van mindaz, amit magyar vállalatok külföldön termelnek, meg amit magyar állampolgárok külföldön termelnek.
Igen, ez tulajdonképpen azt a problémát kezeli, hogy amióta ugye a Simon Kuznets megalkotta ezt a mutatót az 1930-as években, azóta nagyon megváltozott a világ, és hát nagyon nagyok a tőkemozgások, ami azt jelenti, hogy mondjuk külföldi cégek befektetnek nálunk, mi befektetünk külföldön, egyébként a munkaerő mozgása is, tehát hogy a mi állampolgáraink más gazdaságokba dolgoznak, más gazdaságokból idejönnek dolgozni munkások, tehát hogy a globalizáció az valahogy megbolygatta azt a kérdést, hogy akkor mennyi értéket termel egy adott gazdasági egység, mert nincs feltétlenül átfedésben azzal a földrajzi egységgel, amivel hagyományosan átfedésben volt. És akkor erre kitaláltak egy mutatót, ami, ahogy mondod, ugye figyelembe veszi azt, hogy a mi cégeink külföldön mennyi értéket hoznak létre, de kivonja belőle azt, hogy nálunk is vannak külföldről idejövő cégek, és azok meg nálunk termelnek értéket, de az valójában náluk csapódik le. Ez egy ideig jó mutatónak tűnt, tehát hogy mondjuk volt egy időszak, amikor azt gondolták, hogy ez lesz a megoldás annak a kimutatására, hogy hát egyrészt mennyi külföldi működőtőke van, másrészt mennyi offshore van, tehát ugye ahol óriási eltérés szokott lenni ebben a mutatóban, az mondjuk Írország, ahol brutális offshore működés van, és egy ideig abban reménykedtek a politikai gazdaságtan hívei, hogy akkor itt végre van egy mutatónk, amivel tudjuk ezt kezelni, és ugye ha be tudjuk mutatni a GDP és a GNP közötti különbséget, akkor látszik, hogy egy ország mennyire offshore-kodik. Az a baj, hogy ez azóta már kevésbé igaz. Mondok egy példát, amikor ugye mondjuk egy Audi befektet Magyarországon, akkor az Audi magyarországi cége, az ugye Audi Hungária néven működik, ez egy magyar cég. Na most tök világos, hogy ugye a nap végén ennek a jövedelemnek a profit része az nagy rész külföldre csapódik le. Még csak azt sem feltétlenül mondom, hogy mind Németországban, mert ugye ezek részvénytársaságok, tehát bárki vásárolhat, egy maláziai ember is vásárolhat mondjuk Audi részvényeket, tehát Isten tudja hány helyre megy a profit a végén, de mondjuk ugye dominánsan tegyük fel Németországba. De ez egy magyar cég, tehát hogy ez a magyar GDP-be is, meg a magyar GNP-be is bele fog számolódni, hiszen ez magyar cégként van regisztrálva. Tehát innentől fogva nincs akkora nagy különbség a GDP és a GNP között, lévén, hogy ugye ezek a cégek az ottani. Tehát annyira, és a másik problémánk az az, hogy annyira diverzifikált a tulajdonosi szerkezet, hogy azt most szétbontani, hogy melyik céget kitulajdonolja, főleg az offshore rendszerben, tehát amikor mondjuk a Bahamákon van, vagy Mauritiuson van, vagy Hongkongban van regisztrálva valaki, és onnan tulajdonol egy másik céget, hát sok szerencsét ahhoz, hogy ezt szétbogozzam, hogy a legnagyobb befektető Oroszországban Ciprus. Na most ezeknek az embereknek egy túlnyomó többsége orosz oligarha, aki Putyin elől menekítve kirakta a pénzét Ciprusra. A legnagyobb befektető Indiában az Mauritius szigete, ahol indiai oligarchák el akarják kerülni az adóztatást. Most ők valójában indiaiak, és ott költik a pénzüket Indiában, de hivatalosan ők Mauritiusiak. Vagy a legnagyobb befektető Kínában a icili-piciri Hongkong. Ezek mind nagyon kicsi helyek. Nyilván miről szól a dolog, hogy a kínai oligarha szeretné elkerülni Xi Jinping fegyelmét, és akkor Hongkongban van. Tehát, hogy onnantól fogva iszonyú nehéz kibogozni, hogy akkor egy külföldi befektető az valóban külföldie, honnan jött ki ő, szóval nem nagyon működik már, azt hiszem, ez a GMP mutató.
Oké, és az a baj ezzel, hogy te a globalizált kereskedelemről, a globalizált világról beszélsz, a globalizált piacról, de mi van akkor, hogyha egy magyar ember külföldön él, nem is kettős állampolgár, mert mondjuk Európai Uniós országban él, ott dolgozik, úgy, hogy nem egy külföldi cégnek dolgozik, hanem mondjuk digitális nomád, a pénze az lényegében ott termelődik meg, a Németországban, Angliában, tök mindegy, ott költi el. Tehát lényegében a fogyasztási jellegű adókat ott fizeti, az a jövedelem, ami megtermelődik, az nem forint alapú mondjuk, hanem euró, azt ott költi el, ott járul hozzá a gazdaság körforgásához. Haza nem is nagyon küld pénzt, mondjuk gyarapodhat a bankszámlája, de akkor ez hova számít?
Ez egy elég egyszerű eset szerintem, mert hogyha ő digitális nomád, akkor is be van valahova jegyezve a cége. Tehát ugye a mai világban ahhoz, hogy szerződni tudj egy munkára, ha csak nem illegálisan dolgozik, ami ugye egy külön eset, de feltételezzük, hogy nem illegálisan dolgozik, akkor mondjuk neki valahol van cége. Most ugye feltételezzük, hogy Magyarországon van cége, akkor tök mindegy, hogy ő fizikailag a világ melyik részén dolgozik, ő a magyar cége után Magyarországon fizet társasági nyereségadót, csomó mindent, társambiztosítás, stb. Tehát ugye ezek az adó része biztos, hogy Magyarországon csapódik le. Persze megteheti, hogy nem magyar céget alapít, hanem mit tudom én, észt céget alapít, akkor Észtországban csapódik le ez a része, de abban is igazad van, hogy ugye amikor viszont fogyaszt, akkor konkrétan, ha Németországban van, akkor német áfát fizet, ha éppen Tájföldön van, akkor táj áfát fizet, tehát hogy ugye és a fogyasztása azokba a gazdaságokba kerül be, tehát hogy ott nyilvánvalóan mondjuk, ha megvesz Tájföldön egy mangót, akkor a tájföldi mangó termelőnek a jövedelme, és akkor az úgy ugye multiplikátor hatás formájában a tájföldi mangó termelő el fogja azt költeni a fólevesesnél, és a többi, tehát az úgy pörög tovább a tájföldi gazdaságban, az nem kerül vissza Magyarországra. Ennyire bonyolult már a globális gazdaság, mert ugye nem csak digitális nomádok vannak, hanem hát ez a legegyszerűbb cég esetében is így van. Mi van akkor, hogyha egy magyar embernek Németországban van bejegyezve a cége, de mondjuk Spanyolországba szállít, és ezek most már tömegesen vannak ilyen példák. Tehát, hogy ezek iszonyatosan megkeverik ezeket a GDP, GNI mutatókat.
Igen, és arra szerettem volna kicsit rávilágítani ezzel, hogy tehát az magyar ország, hogyha GDP-t nézzük, az ország életszínvonalának a méréséhez nem alkalmas az, hogy ha valaki külföldön élve, ott termelve, ott boldog, ott járul hozzá.
Ha ott él, és ott van regisztrálva, tehát ez egy egészen külön eset, hogyha ő mondjuk munkavállaló. Mert mondjuk tegyük fel, hogy egy magyar kiment dolgozni Bécsbe, Berlinbe, Brüsszelbe, és ott alkalmazza őt egy osztrák, német, belga cég, akkor ott ő gyakorlatilag a magyar gazdaságból kijelentkezett. Tehát ő nem fizet Magyarországon személyjövedelemadót, ő ott azt ezekben az országokban fizeti, és hát nyilvánvalóan a fogyasztásának is a nagy része, ha csak nem jön éppen haza nyaralni Magyarországra, de a fogyasztásának a nagy része is ezekben az országokban, akkor áfát is ott fizet. Tehát ő tulajdonképpen úgy számít, mint egy osztrák, német, belga, és hát egy idő után persze állampolgárságot is kaphat, tehát hogy ugye utána, egy pár év után ezeknek az embereknek szoktak adni állampolgárságot, és akkor meg teljesen átcsekkol abba a gazdaságba. Tehát ugye szoktak számolni egyfőre jutó GDP-t, és akkor ugye az nem csak a számlálóban jelenik meg, hanem a nevezőben is megjelenik egy idő után, hiszen akkor ő onnantól fogva mondjuk, mit tudom én, német vagy belga állampolgárá is válik.
Oké, de akkor az a kérdésem a következő blokkra, hogy akkor miért maradt meg ez a mutató, mint etalon mutató, illetve ugye a Kuznyacnak a neve az a GNP-hez is kötődik, nem csak a GDP-hez, azt hiszem valami Nobel-díjat kapott ennek a kutatásáért. Minden esetre, hogy oké, én értem, jó ötlet volt, de hogy nem revizionáltuk azóta, nem újítottuk fel, a módszertant nem változtattuk jelentősen, vagy egyáltalán, nem tudom, és hogy miért nincs egy újabb dolog, amit inkább használunk. Tehát a GDP-ből kiindulva arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet mérni a gazdasági szintjét, életszínvonalát egy országnak, és ugye szó volt arról, hogy hát elég sok probléma van a GNP-vel is a globalizált piacgazdaságban, elég sok gond van a GDP-vel is, bizonyos dolgokat nem mutat ki, bizonyos költéseket nem lehet benne nyomon követni, nem jelentkezik például az, hogyha valahol eltűnik a fekete gazdaságban pénz, vagy átmosódik, mégis megjelenik ugye a GDP mutatóban, de igazából életszínvonal csökkenést jelent ez egy adott országban, nem növekedést, tehát még az ellenkezőjét is mutathatja. Miért nem használunk mást?
Hát ugye egyrészt a felvetésedre, hogy miért nem változtatjuk meg, azért néha megváltoztatjuk, tehát hogy az idők során ezért fejlődött a GDP mérésének a mutatója. Ugye említettem már, hogy a lakhatást azt elkezdték így tulajdonképpen a bérlésből inputálva számolni. Belekerült például a fekete gazdaság egy része, tehát a fekete-szürke gazdaságra becslések vannak, és azokat belerakják. Ugye egy másik problémánk ez a prostitúció, ami némely országban legalizálva van, más országban nincsen, és akkor ahol legalizálva van, ott belekerül a GDP-be a prostitúció, ami ugye megint egy jó jel arra, hogy nem javítja az életminőségünket, bár erről bár ezt vitatnák, de azt gondolom, hogy a prostitúció az nem egy jó dolog. De hát ugye ugyanilyen probléma adott esetben a fegyverkereskedelem, tehát mi van akkor, hogyha mondjuk az Egyesült Államokban a fegyvereladás az legális, más országban nem. Ezekre vannak egy idők során lekezelések, tehát hogy azért változott a mutató mérésének, de nem eléggé, abban igazad van, hogy nem eléggé, mert hát rengeteg ilyen inkonzisztencia van. De annál fontosabb felvetés az, hogy akkor van-e alternatív mérőszám, és hidd el, ez az egyik leggyakoribb kérdés, tehát amikor egy előadásokat szoktam tartani nem az online térben, hanem a valós életben, amikor utána oda jönnek hozzám emberek az előadás után, ne tudd meg, milyen gyakran ezzel jönnek, hogy hát ez egy ilyen nagyon tipikus zöld meg baloldali kritika, hogy hát a GDP is az a baj, hogy a GDP-ben mérünk mindent, és hogy kéne találni egy mutatót a GDP-vel szemben. Ez szinte biztos, hogy lesz egy olyan ember minden előadás után, aki ezzel odajön. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem nagyon lehet egy mutatót találni, és nincs értelme. És azt a példát szoktam használni, hogyha te elmész az orvoshoz, mondjuk egy általános állapot felmérésre, akkor te sem azt várod, hogy az orvos mondjon neked egy mutatót, hogy Kántor Endre most egy 6-os. Nem erre vársz, hanem arra vársz, hogy általános állapotfelmérésnél, hogy miket mérnek, megmérik, hogy hány centi vagy, hány kiló vagy, ebből egy body mass index jön ki, de megmérik a vérnyomásodat, megmérik a vércukorszintedet, megmérik a különböző, mit tudom én, hormonoknak, vérednek a különböző dolgait, megmérik a látásodat, hogy az javult vagy romlott, hallásodat, egymillió dolgot. És egy igazi, egy általános ilyen egészségfelmérésnél kapsz egy hosszú ilyen nyomtatott papírt, amin a legkülönbözőbb mutatók vannak, és neked az ad információt az egészségedről, hogy meg tudod nézni részletesen, hogy a legkülönbözőbb dolgokban hogyan állsz. Nem várod el az orvostól, hogy egy mutatót, nem is lenne értelme, mert mi van akkor, hogyha mondjuk marha jó átlagban a mutatód, de közben katasztrofális az inzulin szinted, de minden más szuper jó, de az az egy mutató, hogy inzulin az kritikusan rossz szinten van, de az összes többi meg feljavítja. Szóval ennek nem sok értelme lenne, és azért sem, mert nem tudnánk megállapodni egy ilyen életminőség mutatóból. Ugye nyilván a leghíresebb ezek közül a Human Development Index, amiben beleraktak ilyeneket is, hogy mondjuk a képzettség mérték, a hozzáférés a kulturális javakhoz, az mennyire zöld az adott ország, mennyire kevés a bűnözés, és mennyire vagy biztonságban. És ez nem egy rossz mutató a HDI, tehát még talán ez az, ami a legközelebb van, és ezt el is kezdték használni egyébként, tehát ezt még az előbb szidott újságírók is rendszeresen használják, a Human Development Index-et. És ebben tipikusan, mit tudom, Japán szokott kijönni a legjobbnak, mert nem annyira magas a GDP-jük, mint az, mondjuk az amerikaiaknak, de nagyon zöldek, nagyon tiszták, nagyon biztonságosak, stb. Képzettek, és ezért mondjuk kijön, hogy Kanada, meg Japán, meg ilyen országok a legjobban, de nem tudnánk egyetérteni. Az a probléma, az ilyen típusú indexeknél, hogy rögtön előkerülnek az emberek közötti kulturális különbségek. Tehát ki mit értékel sokra. Mondjuk kezeljük el csak azt az abszurd helyzetet, ahol egy svéd meg egy szaudi delegáció leülnek, és mondjuk egyeztetniük kéne arról, hogy mondjuk egy ilyen életminőség mutatóban miket kéne mérni. Még könnyű belátni, hogy nem nagyon tudna egyetérteni egy svéd társadalom és egy szaudi társadalom, hogy miben mérjük az életminőségét. Annyira mások kulturálisan, éghajlatilag, stb., hogyha valaki valamit javasolna, hogy ebben mérjük, biztos, hogy lenne egy olyan ország, ami azt mondja, hogy nekünk nem ez a fontos, vagy ez nem fontos. Tehát ezért én nem erőltetném annyira azt az ilyen egy mutatót, hanem azt mondanám, hogy nézzünk meg 5-6-7 mutatót, hogy mondjam, amikor mondjuk írsz borokról, te szoktál borokról írni, te sem azt mondod, hogy ez egy 6-os bor, hanem 5-ös bor, hanem akkor elkezdik, milyen a tanin szintje, vörös bor, fehér bor, ehhez az ételhez ajánlod, ahhoz nem, mit tudom én, régebbi bor, tehát ott is 8 különböző dolog alapján írsz le egy bort, nem akarsz, nem törekedsz ott se arra, hogy egy mutatóval fegy le egy bort. Ez elég fura lenne.
Egy kicsit vitatkoznék veled, illetve csak ezt az egy mutatót vitatnám egy kicsit. Van egy olyan, tehát én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha különböző mutatók révén egy ilyen alapindex lenne, ami jobban mutatja, mert ezek szerint, amit te mondtál, a GDP sem működik, hiszen most az az egy mutató. Persze vannak komponensei, de mi lenne, hogyha a GDP, GNP...
Bocs, a GDP az nem egy komplex mutató. Tehát a GDP az egy nagyon primitív, egyszerű mutató, kibocsátás. Tehát az ahhoz hasonlítanám, mint mondjuk az egészségi állapotod esetében mondjuk a vérnyomásod, vagy a bor esetében a taninfok. Ennyi. Tehát, hogy ez egy mutató, ha tisztában vagy vele, hogy attól, mert tudod, hogy mi a vérnyomásod, vagy attól, mert tudod a taninfokát egy bornak, attól még nagyon keveset tudsz, akár az egészségedről, akár a borról, akkor helyén kezeled a dolgod.
Jó, abszolút. Tehát ezt mondom, tehát miért nincs egy olyan mutató, mondjuk, ami azt mondja, hogy a happiness indexet, az általad említett HDI-t, a GNP-t, a GDP-t, és az összes ilyen cuccot fogja a komponensnek, és azt mondja, hogy alapvetően Szaúd-Arábia az egy 5.8-as, vagy 6-os, vagy valami ez alapján. És akkor persze ez sem lenne válasz mindenre, de sokkal jobb képet adna arról, és akkor ebbe be lehet venni egy olyat is, hogy olyan kutatást is, hogy bizonyos országban egy sablon felmérés szerint mit válaszoltak az emberek, hogy ők mennyire érzik magukat boldognak. Mondjuk Észak-Korea esetében ez érdekes, meg Oroszország esetében, ahol egy telefonos közvéleménykutatásnál azért érdekes, hogy mit válaszolnak az emberek bizonyos dolgokra, például, hogy támogatom-e az orosz különleges hadműveletet, arra ugye a telefonban azt válaszolja mindenki Oroszországban, hogy persze, hogy támogatom, hiszen nem tudják, hogy ki van a vonal a másik végén.
Erre vannak mérések egyébként, módszerek, tehát hogy mit tudom én, Kínában is szoktak egész jó felméréseket csinálni arról, hogy mennyire támogatják valójában a kínai kommunista pártot, ezt például a hongkongi katolikus egyetemen kidolgoztak erre módszereket, hogy lehet kezelni az ilyen politikai nyomást, de és nem, az, hogy a Kína kutatók ezt elfogadják, hogy ezek relatíve jó mérések, ez tényleg a szociológia tart már olyan szofisztikáltsági szinten, hogy vannak erre módszerek.
Értem, jól keresztbe lehet kérdezni.
Keresztbe lehet kérdezni.
Van módszertan, igen, értem.
Nem menjünk most ebbe bele, de van módszertan.
Oké, de hogy miért nincs egy
A másik, amit korábban mondtál. Ugye miért nem rakjuk egy kalap alá ezt a sok mutatót? Hát azért, mert bizonyos endogenitás azért van benne, tehát hogyha azt mondanád, hogy a HDI-t meg a GDP-t rakod egybe, ugye azért a HDI-t meghatározza a GDP-t. Tehát azt mondtam, ha nem is determinisztikusan, de nem is random, tehát a kettő között valahol sztohasztikusan, tehát azért a magasabb GDP országokban könnyebb boldognak lenni. Ez úgy néz ki egyébként, hogy A legelején, amikor nagyon szegény egy ország, a GDP növekedése az nagyon gyorsan javítja az elégedettséget, boldogságot. Ugye ezek azok az országok, ahol meg kell szüntetni a háborút, fedélt kell az emberek feje fölé rakni, lesz iskola, kórház, csatornarendszer, oltás, tehát hogy ezek vegyük észre a többsége közösségi jószág, tehát itt sem arról beszélünk, hogy iPhone-ja lesz, hanem arról beszélünk, hogy közösségi javakat megkapnak az emberek, akkor nagyon gyorsan emeli mondjuk az X-tengelyen növelt GDP, az Y-tengelyen a boldogságot, elégedettséget. És aztán ez egy idő után kilapul, tehát azt veszük észre, hogy van egy ilyen inflexiós pont, ami után már gyakorlatilag lapos, és hiába emelett tovább a GDP-t, nem nagyon nő az elégedettség. Ez ugye miért van? Ez azért van, mert sokkal több időt töltesz megtermelni azt a GDP-t, mint amennyivel élvezni tudod. Tehát, hogy dolgozol azért, hogy megvegyél magadnak dolgokat, amiket aztán nem tudsz kihasználni, élvezni, mert tovább kell termelned a GDP-t. És akkor kilapul, sőt a végén akár még egy kicsit lefelé is jöhet. Tehát, hogy ebben van azért egy endogenitás, tehát ezért sem próbálnám mixelni a HDI-t, vagy a boldogságindexet a GDP-vel, mert ezek oda visszahatnak. De ugye a másik az, hogy mi a boldogság. Tehát, hogy itt olyan ingoványos talajra kerülünk. Én azért mondtam az előbb a példát a svéd és a szaudi delegációval, akkor ezek szerint nem voltam eléggé nyilvánvaló, hogy mit akarok ezzel mondani. Ha azt a kérdést teszed fel ennek a két delegációnak, és direkt ezt a kettőt veszem, de hát ugye 200 ország van a világban, és 200-nak kéne megegyeznie. De csak ez a két delegáció, mondjuk mi a boldogság, akkor erre a svédek azt mondanák, hogy mondjuk boldogság az, hogyha ha van egy abúzív férjem, akkor én elmehessek otthonról, és a nő legyen szabad, és dönthesse el a saját sorsát, és ne kelljen ott maradni a anyagi okokból egy olyan háztartásba, ahol mondjuk abúzív a férje, és alakíthassa a saját sorsát. Hát ezzel a szaudiak nem értenének egyet, vagy legalábbis a szaudi férfiak biztos, hogy nem. És ők valami olyasmit mondanának, hogy boldogság az, amikor Allah-hal egybeolvadsz, amikor az ummának, a közösségnek a része vagy, amikor elmész a mecsetbe, és akkor ott sok ezer emberrel együtt imádkozol Allahhoz. Most ugye nyilván valamelyikhez közelebb érezzük magunkat, mint a másikhoz, de hát ki vagyunk mi, hogy egy komplett társadalomnak fölírjuk a boldogság érzetét. Tehát, hogyha a szaudiak azt mondják neked, hogy ők akkor érzik boldognak magunkat, akkor a pénteki misén 100 000 férfival együtt imádkoznak a mecsetben, akkor én nem mondhatom azt, hogy gyerekek, én ezt nem hiszem el, nem értek egyet, föl kéne szabadítani a szaudi nőket, mert ők azt fogják mondani, hogy nekik ez okoz boldogságot, és akkor onnantól fogva nem nagyon tudunk egyetérteni, hogy kinek annyira problémás mutató a boldogság.
Magyaroknak ezt értettem az elején is, amikor mondtad, csak azzal vitatkoztam, hogy van egy, szerintem van egy pár elv, amin meg lehet állapodni, tehát amire mindenki azt tudja mondani, és nyilván lehet egy szubjektív ország boldogságot mondani, amikor őket kérdezed meg, hogy ők milyen boldognak érzik magukat. Itt is vannak baromi nagy különbségek, mert hogyha a magyarokat kérdezed meg amblok, hogy ők mennyire érzik magukat boldognak, teljesen más mutató fog kijönni. Nem egy 90-100 pontos, nem mindenki mondja magára, hogy hú, mi aztán nagyon jó fejek és boldogak vagyunk.
Van, ennek olyan irodalma van, tehát annak, hogy mit jelent boldognak lenni, annak a filozófiában könyvtárnyi irodalma van. Ugye eleve meg kell különböztessük azt, amikor a boldogság alatt azt értjük, hogy a szomorúság megszüntetése, vagy a fájdalom megszüntetése, meg egy ilyen pozitív boldogság, hogy kiteljesítheted a képességeidet, meg akár egy ilyen, mit tudom én, tudatállapot vesztett boldogság, amikor nem tudom, zenben vagy, tehát tegyük fel, mit tudom én, még csak nem is azt mondom, hogy marihuánát szívtál,
hanem egy ilyen ajahuszka szertartás van, az úgyis divat.
A hegyekben mantrázol, és akkor abban vagy boldog, hogy elveszel a tömeggel a mantrában.
Hát ott mondtam neked, hogy ez egy két adást megérő dolog, de hogy akkor foglalkozzunk majd azzal, hogy lehet egy társadalomnak az érettségét, fejlettségét bemutatni rendesen, esetleg irodalmi, szociológiai és közgazdaságtan irodalmi háttérrel.
Jó, ezt csináljuk meg, de én azt gondolom, hogy oda fogunk konkludálni, hogy csak sok mutatóval. Tehát ahogy a te egészségi állapotodat is őszintén szeretnéd minél több mutatóval megismerni, Én azt gondolom, hogy egy ország fejlettségét is igazából csak akkor tudod megismerni, hogyha megnézed, hogy abban az országban milyenek az egyenlőtlenségek, milyenek az infrastruktúrális állapotok, hányan tudnak nyelveket, mondjuk milyenek a városaik, szépek vagy nem, vannak-e zöld területek vagy nem, van-e bűnözés vagy nem, kimersz-e menni az utcára vagy nem, milyen a tinédzserkori terhességek aránya,
vannak fertőző betegségek.
Fertőző betegségek, jó, oltások. Okay. Annyira rendben. Sok mindent kell nézni.
Rendben, beszélgessünk még erről. Minden esetre a GDP önmagában egy érdekes téma volt, szerintem azért, mert sokat beszéltünk arról, hogy az elmúlt adásokban, hogy például a visegrádi négy országnak, illetve Romániának milyenek a mutatói, és hogyan fejlődtek. Egy kicsit emögé néztünk most ebben az adásban. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is, az nagyon jó volt.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.